İTHON Erdély'ben.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Maros megyei Gernyeszegre kalauzó ükönöket. A település községközpont Marosvásárhelytől 15 kilométerre északkeletre a Maros bal partján fekszik. Többségében magyar anyanyelvűek lakják. Sokan a Teleki kastélyról és a műemléktemplomáról ismerik.
Gernyeszegen, aki azt állítja, hogy munkanélküli problémával küzdik, ott a személye van a baj.
A kastély tulajdonképpen egy múzeum és rendezvényközpont lesz.
A valóság az, hogy a pénz viszi az embereket mai napig, és ijesztő, ami történik.
Én őszintén mondom, én hittem, hogy a mezőgazdaságból becsületesen meg lehet élni. Tévedtem.
Vannak sikerélmények, amik valamilyen szinten kompenzálják az anyagiakat.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken a Maros Művész Együttes Sárpataki legényeséből hallgatunk részleteket. Riportösszeállításunk második részét közvetítjük.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Kolcsár Gyula vagyok, Gernyeszeg község polgármestere.
Egy jó nagy községet kell menedzselni. Van-e sok gondjuk itt Gernyeszegen és a hozzátartozó településeken?
A 21. század romániai községeiben minden szinten gondok azok vannak, és persze a gondok maguk után vannak hibákat is, mert csak azok hibáznak, ugye, akik dolgoznak. A gondoknak a méreteit a községnek a mérete is megadja, és a községnek az elhelyezkedése is. Vonatkoztatom a földrajz elhelyezkedésére, mert ugye sokkal dinamikusabban fejlődik egy község véleményem szerint a nagyvárosok árnyékában, ahol sokkal több a befektető, sokkal több a lakosság, sokkal több a jövedelme egy községnek, és másképpen fejlődik ugye egy község a megyének a két legnagyobb municipiuma között, mint ahogy Gernyeszeg községgel történik ez.
Itt minden közművesítése már túl vannak, vagy még ebben is kell gondolkodni?
Nem teljességében. Ivóvíz hálózat szempontjából, ha falvakra vesszük, 50%-a mondjuk úgy le van fedve ivóvíz hálózattal már, mint Gernyeszeg, Körtvéfája, Marosjára és Erdőcsinád. Viszont, hogyha lakosságszámban számolunk, akkor sokkal több, mint fele, mert a két nagy falu lefedi a lakosságnak a 70%-át, plusz akkor rájön még Csinád és Jára, úgyhogy kb. 80%-os lefedettségben vagyunk, ami az ivóvíz hálózatot illeti. Ami a csatornát illeti, sajnos egy problémás a helyzet, mert nekünk összetett pályázat volt Körtvéfáján és Gernyeszegen, aminek az ülepítő állomása Sáronberkén van, tehát egy más községnek átnyúlik a területére. Mi részünkkel teljes mértékben készen vagyunk, a csatornázási hálózatunk működik Körtvéfáján és Gernyeszegen, viszont még egyelőre a beöntéssel van problémánk, mert a szomszédközség 5-6 évvel ezelőtt befejezte és átadta az állomást, de mihelyt nem volt működtetve, ugye problémák merülnek fel, tehát átfésülni kell, hogy a paraméterek szerint működjön. Most ez történik, drukkolunk nekik, hogy ez az év végéig megtörténjen, és nagyon remélem, hogy már az év végétől, hogyha nem a jövő év elejétől rá tudunk csatlakozni a szennyvízhálózatra. Szennyvízhálózatunk létezik Marosjárán is, nem működik jelen pillanatban, mert nem volt rá kérelem. Erdőcsinádon az ivóvízhálózat átadásával átadjuk a szennyvízhálózatot, ami pedig a többi részét illeti a községnek. Ezen már többször gondolkoztunk, több helyre tettünk le pályázatot. Legutoljára a Környezetvédelmi Minisztériumhoz csak az ígéreteket kapjuk, és mindenki várja ugye, hogy pozitívan vagy negatívan lesz megítélve ez a pályázat, ami a Magyar Péter Laka Marostelek vízhálózatot illeti.
A vizet azt honnan kapják? Vannak itt források?
A vizet azt a Szászrégeni Aquaszer szolgáltatja, a víz pedig a Görgény patakából, a Görgény völgyi víz. Minőségileg én azt mondom, hogy Erdélynek egyik legminőségibb vize.
Hányan lakják Gernyeszeget?
Közel 2000 személy lakja Gernyeszeget, Körtvéfájat ugyanúgy, tehát ez a két nagy település, ami ugye a Nemzeti út mellett fekszik, és a többi 1500 lakos az a többi hét faluban kap helyet.
Milyen a nemzetiségi megoszlás?
Körülbelül 80-80% fölött van a magyarság, 10-12% körül van a román ajkúak, és a roma kisebbség pedig olyan 8% között van.
Mivel foglalkoznak a gernyeszegiek?
Mondhatni úgy, hogy a 21. század gernyeszegét már sajnos nem a mezőgazdaság élteti. Úgy, ahogy eminens volt gernyeszeg község kollektivizálás előtt is, kollektivizálás után is, ugye a megyeszinten egy nagyon jól szituált TSZ volt, nagyon jól működött, híres, zöldséges területek voltak ugye itt a Maros mellett, amit öntöztek is. Epret rengeteget termeltek, ezeket mind ugye a marosvásárhelyi konzervgyárba dolgozták fel. Nem beszélve a tehénállományról, a tejtermelésről, különben az egész Maros megye abban az időben eminens volt a tejtermelésben, Maros megye az első helyen volt az országban, és nem beszélve a disznó hízlaldáról, ami nem csak egy sima disznóhízlalda volt, hanem a nagy fehérnek a vérvonalát tartotta ország szinten, amiből sajnos most csak egy romhalmaz van. Itt, ahol több mint 3000 darab disznó volt, és persze a nagy fehérnek a szaporítását és a vérvonalát hordozta. Na most mindebből már mondhatni úgy, hogy semmi nincs. Jelen pillanatban minden faluban van egy-két olyan gazda, aki mezőgazdasággal foglalkozik, és felöleli a többi mezőgazdasági területeket, akik ugye idősebbek, és erőnlétükön felül van ugye a mezőgazdaság, azok átadják az ilyen nagyobb gazdáknak a földet megművelésre. A munkás emberek a két nagyobb városban kapnak munkahelyet, ugye ebből a szempontból is megfordult a világ, munkahelye van bőven, csak emberek legyenek, akik ezt elfoglalják. Ugyanúgy ez a gyerekekre is vonatkozik, a felsőbb iskolákban, mert a községben 8 osztály van, felsőbb iskolákban régenbe vagy többlete Marosvásárhelyen folytatja a tanulmányait.
Említett a polgármester úr, hogy kevesebben foglalkoznak mezőgazdasággal, mint Hajdanán, de én úgy látom, hogy azért a területek meg vannak dolgozva, és bár legtöbbször nem kifizetődő a mezőgazdaság, azért nem adják fel.
Így van, hogyha egy kompetitív mezőgazdaságban gondolkodunk, és egy igazságos piacról, amit ugye nem befolyásolnak külső tényezők, vagy külső gabona mennyiségek, lehet, hogy ezek a számok, az az emberszám, aki dolgozik, az egy helyes szám, mondjuk így a kapitalizmusban, mert ugye egy modern mezőgazdaságban, hogyha Nyugat-Európát vesszük, és én személy szerint is dolgoztam közel 10 évet Hollandiában, ott is nem több, mint 3%-a, maximum 4%-a dolgozik a mezőgazdaságban, ugye, ahol egy modern és automatizált mezőgazdaságról beszélünk. Tehát itt is valószínű, és most már mondhatjuk azt, hogy azok a gazdák, akik foglalkoznak, jól felkészült, és lépést tartanak a napi vívmányokkal, és a magok, vegyszerek használatával, meg stb., és gépesítve is eléggé nagyon jól vannak, viszont az eladási árral problémák vannak. És sokak szerintem közülük már ambícióból, büszkeségből is megművelik a földet, de én biztos vagyok benne, hogy ha elhúzzák a vonalat, vesztességben vannak.
Akkor a gernyeszegi gazdák is úgy vannak, mint az űrmösiek, hogy azért dolgoznak, hogy fáradjanak-e, hogy éjjel tudjanak aludni, mert legtöbbször tényleg mínuszba dolgoznak. Munkanélküliségi problémával küzdködnek-e?
Hát most már azt merem állítani, hogy ki azt állítja, hogy munkanélküli problémával küzdik, ott a személye van a baj. Én nem akarok sérteni egyáltalán, de úgy gondolom, hogy aki azt állítja, hogy munkanélkül van a mai világban, az szerintem az üt egy kicsit a lustaság fele. Tisztelet a kivételre, aki bizonyos egészségi okokból, vagy kora miatt nem kap egy olyan munkahelyet, de én úgy gondolom, hogy azért a piacon most már van hely, hogyha özönlik a nepáli, meg stb. Munkaerő most már nem csak segédmunkás helyekre, hanem már szakmunkásként, és még állatorvosok is jönnek, vagy mérnökök jönnek már ilyen helyekről.
Mennyire jellemző Gernyeszegre a vendégmunkás, tehát hogy külföldön vállalnak munkát, ahogy a nepáliak itt Gernyeszegről elmennek mondjuk Spanyolországba epret szedni, vagy Németországba salátát szedni?
Az aktív munkaerő piacnak egy olyan jó 30%-os hányada, akik elmennek külföldön munkát keresni.
Ezek haza is jönnek, vagy van, aki ott felejti magát?
Nagyobb részt hazajönnek, de volt ugye olyan periódus is, amikor úgy könyveltük el, hogy ott marad, aztán majd visszatér családostól ezelőtt egy évvel. De vannak olyanok, akik kint maradnak.
Én ritkán járok keresztül itt a településen, de én folyton látom, hogy fejlődnek a gazdaságok. Akik kint dolgoznak, vagy akik itthon is dolgoznak, gondolom, hogy csinosítgatják, és odafigyelnek, hogy szép, rendezett legyen a portájuk. Ön hogy látja, mint községvezető?
A mai vidéki ember semmivel se alacsonyabb rendű, mint a városiak. A modernizálásra vágyás ugyanolyan, és akkor persze, hogy megpróbálja megteremteni magának azt a kényelmet, a családjának, a gyerekeinek, ugyanúgy, mint városi szinten. És ezért dolgozik, ezért elmegy, ezért próbál jobb munkahelyet keresni, hogy ugyanazt a kényelmet tudja nyújtani ugye a családjának. És ebből kifolyólag igen, mondhatom, és büszke vagyok arra, hogy Gernyeszek községben vannak gyönyörű porták, és vannak átalakulóban való háztájak, és hőszigeteléssel, tetőszerkezet cserével, manzárdal, ügyes, dolgos emberek lakják ezt a községet, akik semmivel se nem akarnak elmaradni másoktól.
Gondolom, hogy a fiatalok mernek vállalni gyereket, hiszen nincs, amiért ne tennék.
Vannak fenntartásaink, gyerek szempontjából állhatnunk jobban is, de viszont nem tudunk nagyon-nagyon panaszkodni. Vannak gyerekek az iskoláinkban, vannak gyerekek, akik községben laknak, viszont már első osztálytól elviszik. Sokszor a gyerekszám, ami az iskolákban, óvodákban van, nem tükrözi teljes mértékben a gyerekek számát egy községben. Mert van egy bizonyos százalék, akik ugye beingáztatják a gyereket városi iskolákba.
Sok panasszal érkeznek-e önhöz a gernyeszegiek?
Panaszok vannak, viszont a panaszok száma lassan csökken, mert én úgy gondolom, hogy annak a 16 év munkának lassan megjön az eredménye, és próbálunk úgy tenni dolgokat, hogy nem teljes mértékben azt figyeljük, hogy az populista is legyen, és sokszor elismerjük azt, hogy vár magukra bizonyos dolgok, mert amit teszünk, megpróbáljuk fejjel tenni. Nem aszfaltoztunk mindaddig, amíg nem tudtuk megoldani a csatornázást meg a vízhálózatot. Most már annak örvendünk, hogy 2 éve aszfalt burkolat fekszik ugye az utcákon, még mindig van egy hosszabb és egy rövidebb, amin nincs aszfalt burkolat. Persze ott már vannak elégedetlenségek, de annyi fér bele. A következő kiírásokban, a következő időkben ráfigyelünk arra is, hogy minél sürgősebben erre is aszfaltburkolat kerüljön. Tehát ilyen dolgok vannak. Vannak problémák, ugye szomszédok között is, amit mediálni kell. Határok, átfolyik a víz, ideépít, odaépít, beépített az enyémbe, nem épített be. Tehát ezek a mindennapi dolgok. Szerintem ez bármelyik közösségnek az életében jelen van, és ez így normális, mert azt jelenti, hogy azokon a portákon is történik valami. Még épít egy garást, egy valamit, úgyhogy azt jelenti, hogy mozognak az emberek. Ezelőtt is volt, és ezután is meg lesz.
Hányszor kapta meg a polgármester úr, hogy a testvére ott van a törvényhozásban, és sürgessék meg már azt, hogy itt azért kicsit gyorsabban menjenek a dolgok?
Én ebből a szempontból egy szerencsésebb helyzetben vagyok, hogy egy direkt kapcsolatban vagyok egy törvényhozásban lévő személlyel. Ő ott, ahol van, nem csak nekünk segít, hanem ugye itt a Maros megyei közigazgatásban levő polgármestereknek, mindnyájuknak segít. Nekem személy szerint ahányszor hozzáfordultam, mindig segített, és persze, hogy szükség van rá, mert vannak dolgok, amire rá kell kérdezni, vannak dolgok, amikre oda kell figyelni, vagy ugye megkeresni, hogy hol, milyen útvesztőkben maradtak el, és én azt hiszem, hogy erre nagyon elokvens példa az idei év, ami a községnek az életében talán a legnehezebb év a 16 év alatt, amióta én itt vagyok ebben a székben, mert hogy rengeteg befektetés van kifutóban ugyanabba az időpontban, és itt akkor elmondanám, hogy felújítjuk a Körtvéfáji általános iskolát. A regionális operációs kiíráson folyik, ami 2023. decemberébe lezáródik. A közbeszerzéskor nem is vagyunk az elsők, és szerintem nem is vagyunk az utolsók, hogy olyanok nyerik el ezeket a pályázatokat, akiknek vagy nincs csapatuk, vagy nagyon gyenge minőségű a munkacsapat, és emiatt teljesen egy évig stagnált a munkálat. Na, ezen fordítottunk egyet, felbontottuk a szerződést, mert csak akkor lehetett törvényesen felbontani a szerződést január 1-től, és egy olyan kivitelező kezébe adtuk ezt a befektetést, aki garanciális kivitelező, és én, ahogy nézem, teljes mértékben decemberig befejezzük az iskolát. Viszont a segítséget ott kell kérjük, hogy meg kell sürgetsük egy igazolást a pénzügyminisztériumban, minisztériumtól, hogy egy hitelvonalat vegyünk fel, mert ahhoz, hogy én átvegyem teljesen a munkálatot, nekem az összes számlám, ami felém özönlik, ki kell legyen fizetve, ha pedig nem, azt majd a jövő év folyamán a zsebünkkel kifizessünk. Úgyhogy most ez a következő, amivel hozzá fogunk fordulni a testvéremhez. Ugyanúgy a víz- és csatornahálózatnál is a kifizetésekkel vannak problémáink, úgyhogy arra megint egy hitelvonalat fogunk felvenni. Most nagyon gyorsan kellene ezt a dolgot megoldani, mert ugye ez is decemberben kifut, és problémáink vannak ott ugye a vízzel, mert jelen pillanatban a víz porták előtt megáll az óráknál, de még mindig nem tudtuk szolgáltatni a vizet amiatt, hogy a befektetés még nincs átvéve, és akármennyire vízes év volt a 2023-as, most már lassan mondhatni, hogy nagyon szárasság kezdett lenni, és vízhiánnyal küzdködnek a belső faluk, úgyhogy nagyon nagy gondjaink vannak ezzel is.
Hányszor jutott eszébe az elmúlt 16 év alatt, hogyha én most megmaradok kertészmérnöknek, talán kevesebb gondom lenne, vagy másfajta gondjaim lennének?
Ez nagyon sokszor felmerült bennem, ha nem itt vesztegelem az időmet, vagy pazarolom az időmet, hogyha nem a közösségre fordítottam volna ezt a munkát. Több mint valószínű, hogy a magánéletben, egy magáncégben anyagilag sokkal előbbre lennék, mint itt. Viszont sokszor nagy elégtétel számomra, amikor látom azt, hogy dolgok sikerülnek, és tudunk a lakóknak kényelmet, jobb létet biztosítani. Persze nagyobb részt mondhatni azt, és nem sértésképpen mondom ezt, hogy a köszönetek majdnem mindig elmaradnak. Szentimentális értéke volna számunkra, de hogyha ez annyira nehéz, semmi gond, ezen is átlépünk. Igen, többször is átgondoltam, mert nekem is működő cégem volt, és foglalkoztam Marosvásárhelyen kertépítészettel is. Anno lett volna, és volna most is bőven, amit csinálni ebből a szempontból. Vannak sikerélmények, amik valamilyen szinten kompenzálják az anyagiakat.
Mikrofonunkkal Gernyeszegen a Teleki kastély kertjében vagyunk, és grófszéki Teleki Kálmánnal beszélgetünk. Éppen egy felújítás közepén van az épület. Vissza tudják állítani az eredeti állapotokat ebből a pályázatból?
Az elején vagyok nagyon a renoválásnak. Ha mindez történik 2019-ben, és az anyagárak és minden nem változott volna meg annyira, akkor ezt a kastélyt, ahogy volt képzelve, teljesen fel lehetett volna újítani. Ma már ezt sajnos nem tudom mondani, de nagyon nagy részben ez a kastély fel lesz újítva. Csak mi fogjuk tudni, hogy ottan nem éppen úgy van, ahogy kellene legyen, szóval nagy részben lesz egy új, szép kastély.
Milyen állapotban kapták vissza?
Én azt mondom, hogy a Gernyeszei Telekikastélynak óriási szerencséje az volt, hogy 1950-től kezdve egészen 2001-ig ugyanaz az intézmény volt benne. Függött egészségügyi minisztériumtól, és mindig volt egy kicsi pénz arra, hogy karban tartsák az épületet. Most ez attól függően, hogy milyen volt az igazgató vagy az egész vezetőség, annak a pénznek egy részét ellopták, másik részét mégiscsak benne hagyták. Ezért én azt mondom, hogy ez a kastély sok más kastélyhoz viszonyítva jó állapotban volt.
Mennyire alakították át a termeket, szalonokat, vagy nagyjából úgy került vissza a családhoz, ahogy volt az eredeti?
Ebben a kastélyban az az óriási szerencse, hogy az utolsó 200 évben, tehát mondanám az építés óta, igazából nagy változás nincsen. Effektív, melletéve egy-két fal, de azon kívül igazán semmi, és ezeket a falakat, egyeseket el fogunk távolítani, és tulajdonképpen visszaállítjuk úgy a kastély aspektusát, mint amilyen volt a 20. század elején.
Ebből a pályázatból csak a kastély felújítása történik meg, vagy a hozzátartozó kert is visszaállítódik?
Sajnos nem, csak a kastélyra van, és nem olyan biztos, hogy minden úgy lesz, ahogy kellene. Most még meg kell próbálni, pályázni valamilyen módon valamerre, hogy ezt a kertet is egy kicsit tudjuk helyreállítani. Nincsenek nagy problémák, ezt el kell ismerni, de a sok kicsi, az sokra megy. Végösszeg mindig túl nagy, de biztos fogunk csinálni, mind ahogy mostanáig is mindig csináltunk. Mire a kastély meg lesz, ez a kert is egész jól fog kinézni.
Nem érzi néha úgy a gróf úr, hogy önnek minden többe kerül, mint egy átlag embernek? Már csak azért is, mert van egy grófi címe?
Hát nézze, nem hiszem, ez a cím mai világban nem jelent semmit se, ugyanolyan emberek vagyunk mind. Vannak, akik azt hiszik, mivel, hogy van egy kastélyom, azért én egy gazdag ember vagyok. De én nem vagyok egy gazdag ember, én egy normális belga nyugdíjas vagyok, aki próbál a családdal együtt a dolgokat védeni és visszaalakítani úgy, ahogy volt. Aztán mások úgy gondolják, hogy én gazdag ember vagyok, azok nagyon naivak.
Mi lesz a küldetése ennek a kastélynak, hogyha majd helyreállítódik és a közönség látogathatja?
A kastély tulajdonképpen egy múzeum és rendezvényközpont lesz. Gondolkozunk olyanokba, hogy mesterkurzusok legyenek, meg ilyesmik, és azt szeretnénk, amit most már idestova több mint 10 éve csinálunk, hogy legyenek rendezvények, hogy legyenek aktivitások, és mindenki magáénak érezze valahol a kastélyt, ezzel mindenkinek jó legyen. Csak azt tudom mondani, csak így a szűk gernyeszegieknek, hogy soha nem szabad elfelejteni, hogy Gernyeszegre azért jönnek a turisták, mert van ez a kastély, és nem azért, hogy mi itt lakunk. Ez mindenkinek mondanám a kötelessége, hogy védjük ezt az objektívumot.
Gondolom, hogy nem csak az országhatáron belülről, hanem kívülről is jönnek. Ma is volt egy csoportja, ezért elég nehezen értük el a gróf urat, hogy tudjunk beszélgetni. Előzetes bejelentkezés kell? Vagy hogyha egy valaki éppen átvonós azt mondja, hú, itt van a gróftelki kastély, akkor bejöhet, nézheti, vagy mi az eljárás?
Ma a kastély be van zárva. Ez egy építési terület, sehol a világon egy építési területet nem lehet látogatni. Az, hogy ma éppen volt egy csoport, ez egy különleges dolog, egy pár ember, akik nekem rokonaim, direkt rokonaim, akikkel már rég meg lehet ezt beszélve, hogy ide jönnek, és a kertben, hangsúlyozom, a kertben csináltunk egy kis sütés, és ez egészen különleges, de egy máskülönben sajnos a turisták szempontjából ez a kastély most 3 évig belezárva. Ezt nem lehet másképp megoldani sajnos. Máskülönben mostanáig ez a kastély egy hét alatt 6 napon nyitva volt, ott program volt, idegenvezetés, és minden, és ezt nagyon nehezen szokják meg az emberek, hogy ez most megszűnt. Rengeteg honlapon össze-vissza oda van írva, hogy nyitva vagyunk, meg nem tudom mi. Azt, amit mi használunk, tehát a mi honlapunkon és a mi Facebook oldalakon tisztán meg van írva, hogy be vagyunk zárva, de aztán most reméljük, 3 év múlva ígérem, hogy megint így lesz, de odáig sajnos nem lehet látogatni.
Ma nagyon dolgoztak itt a munkások. Milyen csapattal dolgoznak, helyiekkel?
Ez egy pályázat. A pályázaton természetesen közbeszerzés van, nem határozzuk meg mi, hogy ki, hogy, merre és meddig dolgozik. Itt van egy cég, aki megnyerte a közbeszerzést, ez egy udvarhelyi cég, a Quantum Axis nevezetű cég. Ők határozzák el, hogy saját erejükből, vagy saját csapatukkal, vagy összedolgoznak másokkal. Tudom így véletlenül, hogy vannak csapat, akik innen a környékről vannak, és vannak a csapat, akik udvarhelyről jönnek ide. Építkezésben ez így van, hogy ide-oda megyünk.
A családban mennyire kerül szóba a múlt? Mostanában még beszélnek arról, hogy mennyire igazságtalan volt ezt elvenni, szétverni, és gondolkodnak-e azon, hogy az, aki megszerez egy ilyen kastélyt, akkor miért nem tudja megbecsülni?
Én erre csak azt tudom válaszolni, hogy igazából a családbelül sosem szó, hogy mi volt és mi nem volt, és miért vették el. Ezt mindenki elfogadja, mint egy tényt. Sajnos ezen változtatni nem lehet. Ma mi azon vagyunk, hogy ezt visszaállítsuk, amennyire tudjuk. Nem szabad a múlttal így gondolkozni. Ez volt szomorú, kár, de nincs mi változtatni, és azon, hogy szomorkodjunk, nincs semmi értelme, nincs, előre kell nézni, nem hátrafele.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Balogh József vagyok, Gernyeszegen lakom, Gernyeszegen a cégeim, pont 32 évet töltöttünk április 15-én, és azóta visszük a kapitalizmust a hátunkon, mint az Úr Jézus a keresztet.
Ez mennyire jó?
Nehezen indult be a dolog, 96-ig elég nehéz helyzetben voltak a cégek, akár mi is, de aztán utána beindult a repülőgép benzinnel a cég, és nyomtuk, hogy menjen. Elég szépen fejlődtünk, 800 alkalmazottja is a cégnek. Egyik legnagyobb adózója és bevételforrás voltunk a Gernyőszegi Hivatalnak. Elég jól megvoltunk, de aztán utána jöttek mindenféle gondok, bejöttek a multicégek, és bizony nem igazán tudtuk felvenni olyan cégekkel, akik a nagyapja is kapitalista volt, és mondjuk a bécsi bankok 0%-kal adták a kölcsönt, meg akkor elég keményen kellett, hogy belenyűjünk a zsebünkbe, hogy tudjuk fejleszteni a céget. Nem volt könnyű felfejlődni 100 emberre. De hál' Istennek átvészeltünk minden nehézséget, megértük a nyugdíjt is, és nyugdíj után aztán elkezdtünk mezőgazdasággal foglalkozni. Mert voltak a kőbányák, azokat ott visszacsináltuk, halastavakat csináltunk belőle, meg termőföldé visszaalakítottuk. Béreltünk földet, vettünk földet, és párhuzamosan megy a mezőgazdaság is.
Most mekkora területen gazdálkodik?
Olyan 120 hektár körül van, amiből 20 hektár lucerna, volt vagy 80 hektár kukoricánk, és legelő is van jó bőven. Tehát az egy olyan helye van Vajdaszentiványon, ahol a Natura 2000-nek olyan kondíciókat tettek, hogy azt nem szabad földszántsuk, madaraknak pihenőhely, stb. Egyébként, ha már itt beszélünk a mezőgazdaságról, megváltozott az ukrán háborútól a termékek ára. Elég nehéz helyzetbe hozta a mezőgazdászokat. Ami azt illeti, hogy tavaly előtt, amíg nyeressége dolgoztak, az idén többen jelezték már, hogy veszteséges lesz az idei esztendejük. Na most itt van az asszály és a nyakukon, nem tudtak szántani, nem tudtak búzát vetni, ha bár nem is nagyon akartak, mert a tavaly az viszonyítva búzár az 1:50 volt a tavaly. Felvásárlására az idén meg olyan 75 baniba tudták volna eladni, és nehéz lesz az idei esztendőnek a beindítása búzával, árpával. Egy olyan helyzettel küzdenek a mezőgazdászok, hogy úgy örököltek földeket, vásároltak földeket, de a megvásárolt földeket nem tudják telekelni. Ez egy hatalmas nagy gond, mert akármilyen pályázatot, akár mit akarsz csinálni, építeni, vagy állatfarmot létesíteni valahol, Maros partja, ami kitűnő hely, ilyen állattenyésztése, nem tudsz, mert földeidet nem tud betelekelni. 15-20%-a, aki rendelkezik normális, betelekelt földdel. Egy olyan helyzetben vagyok, hogy nem egy lábon áll a cég, mondjuk a balógon van a mezőgazdaság, meg a kereskedelem, multiprodott van az építkezés, de elgondolkoztam az idén, amikor kiállítottam a számlákat az idei termésre, és a tavalyit mellé tettem, ugye az üzemanyag árat, mind az eladási árat a kukoricának, és bizony elég nagy a különbség. Ilyen 50 ban is árkülönbség van egy kilónál, ami 500 tonnánál az már egy szép kis összeg. Gondolkoztunk azon is, hogy megállítsuk a dolgokat egy ideig, amíg helyre pattan. Végleges döntést kell hozzunk, miután meghúztuk a vonalat, és meglássuk, hogy milyen irányba ment a mostani év. Az Úristen minket megáldott, legalábbis az őseink nagyon jól döntöttek, hogy egy olyan helyre születtek, és születtünk mi is, ahol nem sok régiónak adatik meg ez, hogy két víz között legyenek a földek, Maros és a Luc között. Ez egy akkora gazdaság, amit ember nem tud felfogni, és nagyon félek, hogy ha ez így folytatódik, nagyon sok gazda el fogja adni a földjét. És sajnos, hogy más kézbe fognak kerülni ezek a nagyon jó minőségű földek. Például a Luc és a Maros közti földdel meg lehet trágyázni a mezőségi vagy a környékbeli földeket. Olyan jó a minősége. És erre megy ki ez a játék. Van egy olyan is, hogy jól táncolunk, de rosszul fordulunk. Ugye az érdekképviselet is valahol fel kéne mérni ezt a veszélyes helyzetet, ugye, mert itt a mezőgazdaságon most már 35-40 éves fiatalok foglalkoznak, és valamilyen szinten kezeljék ezt a helyzetet. És pedig egy olyan javaslattal kellene most jönni, hogy a bevételi ár most 60 bani, legalább a veszteségét a gazdáknak 90 baniig, a román állam fedezze. Mert tudomásom szerint az uniós országokból, Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, ebből a fejlesztési alapból, a híres pénéréből befogták a mezőgazdasági szektornak a támogatását és fejlesztését. Akkor nem ártana befogni a mezőgazdaságnak a támogatását, mert a román összjövedelemnek 10%-át a mezőgazdaság adja tulajdonképpen. A magyar ember az olyan, hogy még egyet próbál, aztán majd meglássa, hogy mi lesz utána.
Én kívülállóként szemlélem a dolgot, és én úgy látom, hogy azért a törvényhozásban lennének jó szakembereink, ezt maguktól miért nem találják ki, amit most ön javasolt? Pedig gondolom, hogy azért sugalják ilyen-olyan fórumokon. Miért kell azt megvárni, hogy az Unió akarja ezt, hogy ők így csinálják? Mert akkor várhatnak, gondolom, önök is erre.
Én nem mondom, az érdekképviseletnek elég jó és képzett képviselői vannak, csak van egy olyan közmondás, hogy egy fecske nem csinál nyarat. És ami történik az utóbbi évben itt a román parlamentben, azt egyáltalán nem lehet nevezni törvényhozásnak, mert ott a cirkuszon és a mindenféle ellenkezésen nem lehet látni. Igazán én nem is nagyon nézem a román tévét, mert abszolút nincs mit nézni. Van két sporthoz kapcsolom, ott van a Liverpool, ahol Szoboszlai van, és a Sepsio SK-nál, akkor inkább azzal foglalkozunk, és hagyjuk, hogy ezek cirkuszoljanak. Én azt hiszem, hogy hiányzik akár az érdekképviselet, akár a parlamenti képviselőkből az, hogy nem tudják, hogy mit jelent, amikor egy gazdasági évet le kell zárni, embereket fizetni, tartozásokat megadni, és még fejleszteni is. Na, ez nagyon hiányzik, szerintem a 460-ból vagy ahányan vannak mostan a parlamentben, kevés emberrel lehetne ezt kivitelezni. Én nem látom az elkövetkezőkben is, hogy ilyen irányba menne. Bizonyítja a történelem is, hogy Románia egy agrár állam volt, mint mindenkor.
Beszélj szintjén, a rádióban és a televízióban el szokták mondani, hogy támogatjuk a kisgazdát, az állattenyésztőt, a méhészt, de valahogy aztán ez úgy elfelejtődik. És hogyha ön is azt mondja, hogy előbb-utóbb fel fogja adni, akkor mit mondjon az a kisgazda, akinek alig van földje és alig vannak eszközei? Hová jutunk, hogyha ez így halad tovább?
El fogják adni a földjeiket, amit örököltek a nagyapjuktól, az apjuktól, szegények a temetőbe ott forgolódnak, amikor ugye fentről nézik, hogy az ő földjét már nem az unokája, vagy nem az ő leszármazatjai fogják megművelni. Én őszintén mondom, én hittem, mivel hogy mindig az ember kenyeret, húst, stb. Tejet fogyaszt, hogy a mezőgazdaságból becsületesen meg lehet élni. Tévedtem. Én nagyon sok gépet vettem, új traktort vettem, ugye azt mondtam, hogy na, most elkezdek valamit, és sok pénzt befektettem a mezőgazdaságba. Azt hiszem, hogy majd az unokám, hogyha esetleg megéri, akkor fog megtérülni, és még akartunk befektetni tovább ilyen gabonaszárítót, mert már szalmával is lehet gabonát szárítani, nem csak földgázzal vagy gázolajjal, de ennek ez lesz a vége sajnos. A szakadék szélén vannak a mezőgazdászok. Jába seperjük be ezt a szőnyeg alá, mert ez a valóság. Ha egy fél ciklust azok, akik törvényt kellene, hogy hozzanak, átvennék egy mezőgazdásznak a helyét, szerintem többen nagyon gyorsan kórházat választanának. Mert ami most van ezeknek az embereknek a fejükön, van hitelük. A hitelüket azokat meg kell adni. Ahhoz, hogy hitelt vegyél fel, vagy házat, vagy földet, vagy akármit, be kellett tegyél a banknak. Szóval nagyon drámai a helyzet. Én soha nem panaszkodtam, én nulláról kezdtem. Akkor még láttuk az alagút végét. Én őszintén mondom, én legalábbis még 2-3 évig, nem tudom, mi fog történni. Egy dolgot sajnálok, a földet. Mert Tórián is azt mondta, hogy aki a föld, az a haza.
A mezőgazdaság elég rossz állapotban van, de a többi cégeire is ilyen sors vár. Mert említette, hogy itt vannak a multik, érződik az, hogy már nem úgy működik minden, ahogy az uniós csatlakozás előtt?
Sajnos ezelőtt 10 éve ráéreztem, és összeszűkítettem a céget. Annyira, hogy most csak egy szűkebb csapattal dolgozunk, én úthidat végeztem, építész vagyok. Amikor láttam, hogy két munkálaton, mert ahhoz, hogy megnyerd a pályázatot, ugye olyan árra kell menni, hogy a másikat meg tud verni. Két munkálaton elég szép összeget vesztettünk, akkor azt mondtam, hogy na, én itt most pontot teszek az íren, ezzel bezárom ezt a részét, és lehúztuk a lámpást, nem vagyunk már csak vagy 10-12-en a 100-ból. Persze ez 10 év alatt sikerült, mert nem könnyű bezárni a céget. Akkor annyi minden van ott, annyi vasat az ember összevásárol évek során, ott megkezdve autógréderek, eszkavátorok, stb. Mindenféle volt. De most ugye, ahogy látom én, most megint van egy olyan szegmens, ahol azt hiszem, hogy jobban meg lehet élni az építkezésből, de nem a civil építkezésből. Víz, csatorna, útépítés, hídépítés, a vasútépítések. Na, én ezeket látom olyan ágazatoknak az építkezésben, ami fejlődni fog. Azok az emberek, akik nálam dolgoztak, azok mind csináltak maguknak egy kisebb csoportot. Nem konkurenseim, de örvendek, amikor látok egy-egy munkaponton, és megyek, és látom, hogy 5-ön ott dolgoznak. Nagyon sok tanácshoz alkalmaztak gépkezelőket. Hát azok mind nálam tanultak, mert ugye új buldeszkavátorok voltak, eszkavátorok, katrogépek. Aztán itt a környéken mindenhol elmentek. Nem maradt senki az utcán, hogy én Balú Jóska lehúzta a lámpást. Mi ott lőttük el az építők, ezelőtt 20 év, azt mondtam a fiúknak, több építő cégnek, hogy te, kocsi van, ház van, gyertek csinálni egy holdingot. Van sóderbányánk, van aszfaltkeverőállomás, van betonállomásunk, van, te csinálod ezeket a térköveket. Gyere, fogjunk össze, és csináljunk valami normálist. Nem, mindenki ment az ő kicsi szegmensén. Aki Floriánál volt pilája, az dolgozott a városba, aki a megyéné, aki erre, arra polgármesteri hatalom. Na most aztán jött a bomba, nagy hatalmas kinti cégek, hát azok úgy szippantották az embereket, hogy most mindenki csak sohajt erre arra, hogy na, nekem még van egy mondásom. Inkább ismerjenek a pincérnök és a zenészek, mint az orvosok és a nővérek.
Filip Kálmány Csaba vagyok, állatorvos, 85 éves. Nem véletlenül lettem állatorvos, mert a természet szeretet alakította ki bennem ezt. Első könyv, ami kezembe került Vercsének, a Madárvilág gyermekkoromba, és attól, hogy megtanuljak mindent a természettel kapcsolatban, az állatorvosi tanulmányokat tartottam a legalkalmasabbnak.
Mitől szép ez a szakma?
Ismerni kell az egész természettel kapcsolatos dolgokat. És tulajdonképpen én nem a betegség részét használtam az állatorvostudományban, hanem kimondottan a maximális egészségnek a megtartását minden állatnál, amivel dolgoztunk. Ma is hozzá kéne álljanak a szakemberek, és talán a mai elért tudományos szinten még többet tudnának tenni ahhoz, hogy egészséges, megfelelő, környezetbe alkalmazkodó állományokat állítsanak elő.
Hogy látja ma, mennyire természetközeli az orvoslás?
Sajnos most én nagyon csúd dolgokat fogok mondani. Maximumot elérte a technikákkal, a gyógyszer előállítással, de üzletté vált. Kegyetlen üzletté, és talán a világon a reklám után a legtöbb eldobott gyógyszer és fel nem használt gyógyszer, amit előállítanak azért, hogy üzletet csináljanak. Most egy nagyon érdekes dolog, minden életet meg kell menteni, de az emberi tudatlanság és hozzá nem értés hihetetlenül megengedte az elszaporodását mindenféle háziállatfajnak, és nem az állat szeretet, hanem kimondottan az üzlet viszi előre ezeket a dolgokat.
Ez rosszul tud esni egy szakembernek.
Hát nem tudom, mert én a valóságban nem tudtam volna felvállalni. Én mindig nagy állománnyal és mezőgazdasággal, tehát összes dolog érdekelt engem. Kezdve a takarmánynak a megtermelésétől az élelmiszer feldolgozásig. A másik dolog, amelyik mai napig is az embert kiborítja, hogy csak mennyi rondaságot és mennyi használhatatlan kereskedelmi dolgot állítanak elő csak a tejből. És a hagyományos tejfeldolgozás vagy húsfeldolgozás marad. Nem szólok a parizerekhez vagy elfélebben, mert munkám egyik része volt például a sertés fajtáknak, a húsminőségnek az előállítása és az ellenőrzése. És egy kicsit mélyebbre kerültünk ezekbe a dolgokba, mint ahogy ma történik. Ma sajnos rengeteg pénzzel foglalkozó, manonos ember van, aki üzletet csinál, feldolgozza, és alkalmatlan termékeket csinálnak. Az átlagember éhes, az átlagember megveszi, zsákszámra a mocskot, amiben csomagolva van, az dobja ki. Sajnos félrecsúsztunk nagyon ebbe a dologba.
Amikor az ember ennyi mindent tud erről az iparágról, akkor nem csömöröl meg egy kicsit? Mikor tudja, hogy ezt lehetne jobban is, becsületesebben is csinálni?
A valóság az, hogy a pénz viszi az embereket mai napig is. Ijesztő, ami történik. Például egyik legnagyobb gondom, ami kialakult itt, mert gyermekkorom óta nőttem fel ezen a vidéken, a Maros völgyének a szétverése. Annak idején, mikor megyei tanácsos voltam, csináltam egy promaris tervet, hogy a Maros völgyét, nem csak a Gernyeszeg és Szent Ivány közötti Maros medret őrizzük meg, nem sikerült. Nem fogadták el az emberek. Dacára annak, hogy Angliába is kijutottam az anyagot. Itt voltak külföldiek, azok is látták. Sajnos annyira szétverték, ma fel se tudja fogni az ember, csak Gernyeszegen egy olyan dolgot, hogy egyetlen egy kút nincs, amelyikben megfelelő ivóvíz legyen. A másik szomorú dolog, hogy Gernyeszeg, amit kevesen akarnak elfogadni, talán még a leszármazottak is, hogy Vér Judit kap a férjétől, Teleki Mihálytól egy levelet, amiben azt írja, hogy a Marospartot, a kastély a vár mellett évi 8000 karó leveretésével védjék. Az első természetvédelmi nyom, amely komoly, Csokonai Vitéz Mihálytól van, hogy kocsaktollat nem szabad felhasználni, de itt Erdélyben legyünk arra büszkék, hogy Teleki Mihály kancellár kialakítja a környezetvédelmét a Marosnak. Utána halastavak is voltak minden. Ezt, amit nem akar senki elfogadni. Nem sorolom fel a szekeres kőkitermelőktől, a mai kavics mocskolódásig a Maros szétverték. Most verik szét nem csak a Maros medret, hanem a Maros völgyet is. A legtökéletesebb termőtalaja volt a Maros völgyének Gernyeszeg és Szent Ivány között. Ma már dolgoznak kombájnok, mindenféle, a kialakított termék mennyiségek fantasztikus nagyok, lötyög az ár lefelé mindig, megélnek az emberek, viszont ezzel a pénzzel mindent össze tudnak rombolni, még nem most fog jelentkezni, vagy jelentkezett, hanem évtizedek múlva.
Éveken keresztül tudományos cikkeket is ír a doktor úr. Ennek van hatása? Tehát olvassák azok, akik kellene olvassák?
Előadást is tartottam még Budapesten is ezzel kapcsolatban. 1990-ben már Bábolnán azt mondták, hogy maradjak ott. Erdélyhez vagyunk ragadva, az erdélyi gazda mellett nőttünk fel. Egész család gazdálkodással is foglalkozott, acár annak, hogy diplomás emberek voltak. Mindenki foglalkozott ezzel. A természetet én nem tudom feladni. Maga a gazdálkodás, az önellátás is egy csodálatos dolog, amelyik az életnek ad egy érzékelhető részt. A vadászatot is szerettem, de életemben nem vadásztam le semmit, de a vadtenyésztés és a vadállománynak a védelme megint egy külön téma.
Arról ne is beszéljünk, hogy a növények iránti szeretete is megmutatkozik a gyűjteményében.
Hát igen, az évtizedek óta, az 50-es években kezdődött. Na most nem akarom mesélni azokat, hogy gyermekkorom apám elvitt Temesvárra, ahol megismerem Linciát, az egyik leghíresebb ornitológus. A 6. osztályos koromban betéve ismerek rengeteg madarat, és szerencsére, hogy kiváló tanáraink voltak. Például Bukovinából kitelepített román tanárok, akikkel tanultuk, kapcsolatteremtődött. Három évig voltam Maradon, 3 évig Bukarestbe, kialakult egy kimondottan emberi kapcsolat. Utána elkerülök, igaz, pár hétig vagyok fenn Trusestrajomba, Santa Márén, ahol azt mondtam, soha életembe oda nem menjek, de a legprimitívebb környezetet is megismertem, hogy mi történik Moldovában, és mi történik ezekben. Szerencsére sikerült Magyarország, Románia, Bulgária területeit megismerni annyira, hogy valósággal ide ragasztotta a földhöz ez az ismeret.
Ahogy ön ilyen szeretete beszél a tanárairól, bizonyára ilyen szeretete beszélnek az utódok is önről, akikkel kapcsolatba lépett, akik megtapasztalták a szemléletét, akik érzik ennek a lényegét, amit ön az írásaiban vagy így az előadásaiban mond.
Van a társaságomból egy pár ember, akit nagyon érdekelnek a dolgok, akikkel tényleg kapcsolatba kerül az ember, de a kapcsolat az megy tovább, mert szegény apámtól tanultam, hogy nem csak a tudás elég, hanem a művészet, a nép ismeret és mindenféle szükséges ahhoz, hogy az ember tényleg egy megfelelő kapcsolatba létezzen.
Hányszor kapta meg, hogy igen őszintén és nyíltan beszél dolgokról?
Nem ismerik el. Amikor megyei tanácsos voltam, akkor is a polgármesterek szembe ugrottak, amikor próbált az ember valamit. Soha életemben nem felejtem el ezeket a dolgokat. És dacár annak annyira ismertem Maros megye területét, hogy segítettem másoknak diplomadolgozatot írni. Ugyanakkor még létezett a Magyar Autonóm Tartomány, tehát egész autonóm tartománynak a területét, az állami gazdaságokat, a kitelepített gazdaságokat, a kastélyokat. Utána vásárhelyre kerülnek a kitelepítettek, mindenkit megismerek, és sikerül együtt velük létezni. Börtönbe kikerült mérnök ide kerül hozzám Gernyeszegre, akivel dolgozunk, de utána jön a másik, amelyik tovább viteti, és ehhez hasonló dolgok. Állami gazdaság is működött annak idején, mert sikerült hagyományosan, főleg Gernyeszegen hagyományosan elindítani, nem véletlenül alakították ki a gernyeszegi első olyan sertéstelepet, amelyik tenyészállatot állított el egész Romániába. 65-ben hozunk be Angliából az első állományt, mikor meglátják a bukarestiek, abban a pillanatban behatározzák, hogy ide telepítik és csinálják ezt a sertéstelepet. Sajnos ma szétverték a pénz, és a senki emberek, akik ezt tudják fogni, hogy milyen kultúrát tapasztalják, szét, azok tönkretettek mindent.
Miért van az, hogy nem tudunk proféták lenni a saját hazánkban? Mert a világon mindenhol elismerik a munkásságát, szeretettel fogadják, meghallgatják. Csak valahogy itt nem elég a megbecsülés. Érzem én kívülről, nem tudom, bizonyára belülről ön másképp érzi.
A fiatalokat ma már nem érdekli, viszont van egy olyan dolog, amelyik gyakorlatilag azért egy kicsit az embert felébreszti, az, hogy Gernyeszegen 60-as évek után elég sokan jó magas szintre kerültek be a tanulmányaikkal, amelyikre büszke kell legyen az ember. Persze én hatással nem voltam rájuk, de bekerültek és léteznek, és inkább a megélhetést keresik az emberek, mint a tudást és az ismereteket.
ma is jelen van az életében ez a tudományos munka? Még mindig ír cikkeket, foglalkozik ezzel? Vagy egy idő után az ember belefárad, és azt mondja, hogy meg kell pihenni egy idő után?
Nem a fáradtság, kialakul egy lebomlás az embernek, érdekel minden, van, amikor teljes tökéletesen az embernek eszébe jut, a gépek elromolnak, a látás romlik, tehát nem is az teszi tönkre az embert, hanem az érzékszerveknek és a testnek a létezése.
Meddig lehet ezt ilyen nagy lelkesedéssel és szeretettel végezni, annak ellenére, hogy azért az ember kopik, és minden napoknak megvan a saját gondja, baja?
Addig lehet ezt végezni, amíg az ember egy-egy megfelelő társat talál, vagy egy érdeklődött, mai napig is jönnek be, nem sorolom fel, emberek, barátok, akik itt ülnek egy beszélgetésre, de azt annak, hogy azt tartják rólam, hogy sokat locsogok, nem próbálok locsogni, de egy beszélgetés nagyon segít, és nagyon tisztáz bizonyos dolgokat. Ma már a baj az ebben az idős korban az embernek a fegyelmezetlensége. Elindulok egy vonalon, és közben átugrok a másikra, de ezt el kell nézni, mert én azért igyekszek olyan dolgokat előszedni, és mondani, és mutatni, és foglalkozni vele, amelyeket a mai fiatalság nem akarja elismerni. Ezt ugranak a számítógéppel, a telefonokkal, mindennel, megvan a technikai lehetőségük, és bizony nagyon nehezen figyelnek oda. Ma is például olyan kaptam, minek rendelek könyvet. Én tudom, hogy mi van abban a könyvben, és talán sokkal hamarabb megtalálom egy könyvbe, hogy mi kell, mintha végigfussak, és nézem azt a kegyetlen reklámot, ami talán a mai emberiségnek a legnagyobb piszka.
Önök a Faluvilága című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Mikrofonunk előtt Deák Anna postafőnök és a múzeumnak a megálmodója. Hogy jött az ötlet, hogy ezt a sok kincset ide egy helyre összehozza és bemutassa?
Gyerekkori álmom vált valóra, mivel hogy a postán nevelkedtem, ott születtem. Édesanyám telefonista volt, már szerintem kicsikorom óta bennem volt a postai szeretet. Telefonnál dolgoztam, az megszűnt, átmentem a postára, akkor nagyon-nagyon sok olyan dolog volt, amit úgy láttam, hogy kezdtek kidobni, eldobni, örventek annak, hogy jött a változás, ugye a kommunista rendszernek vége, hát akkor már nem törődött senki semmivel. Pedig ez a múltunk. Mi ebben dolgoztunk, mi ebben nőttünk fel. Én annyira örvendek, amikor látom azt, hogy visszaviszem őt a gyerekkorába, hogy ez volt, na én emlékszem, na ilyen volt a posta, ilyen volt a telefon. Akkor így nem gondoltam erre, amikor én ilyen-olyan tárgyakat kezdtem félretenni. Anyukám is besegített ebbe, mivel hogy ő is ugye szerette azokat a tárgyakat, amivel összenőtt. Hogy az ember nap mint nap 8 órát letűnt a munkahelyén, azok a tárgyak már személyes tárgyakká válnak. Úgy sajnáltuk, hogy ezeket is kidobjuk, azokat is kidobjuk, félretettük. Akkor ide kerültem a gernyőszegi postára, itt is voltak dolgok, találtam, közben még aztán keresgéltem, itt is hallottam, hogy ilyen tárgy van ott is, na, mondom, adjátok ide, valami lesz vele, és akkor egyszer úgy, mint egy szikra, azt mondtam, hogy Istenem, akkora nagy szép hely van itt Gernyőszegen, akkor miért nem mutassuk be a tárgyakat, amink megvan? 2021-ben aztán megcsináltam a múzeumot itt a gernyőszegi postán lehet megtekinteni. Kint van az előtérbe, úgyhogy fizetésmentes. Aki egyszer az ajtón belép, ő már a múzeumban fog érezni magát. Nagyon-nagyon nehéz volt tárgyakat összekeresni, mivel hogy mindenki eldobta. A postás ruhákat elhasználták, elégették, az idősekben kihaltak, a fiatalok vették át a lakásoknak a helyét, és azokat a tárgyakat sajnos mind eldobták. A Jóisten is megsegített, és szerencsés is voltam, hogy nekünk megtalálhatók a ruhánk, az eredeti postás ruhák, úgy a főnöknői ruha, mint a postás ruha. Meg lehet találni a kis főnöknőnek a kezében a ládát, amikor megérkezett a zsákban a levelek, abba voltak átöntve. Falukra kellett azokat osztani. Minden kis lyukba a falunak a neve található, rá van írva, és ebből a ládából voltak falura osztva. Majd jött a postás, ugye, és ő a táskába betette az ő falujának félretett, kitett leveleket, újságokat. Ez így működött annak idején.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, a Maros megyei Gernyeszegen készült riportösszeállításunk második, befejező részét hallották. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain.
Sármási Bocskai Jánost hallották a Viszonthallásra.